Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pataki Ágnes, szociális testvér a beszélgetőtársam, Gordos Gáspár ferences szerzetesről emlékezik meg, aki 1984-ben, 60 éves korában hunyt el. Számos szerzetesi és papi hivatásnak gyámolítója volt Gáspár atya. Korábban Barsi Balázs atya, illetve Kránic Mihály atya elevenítette föl emlékeit. Ágnes testvér mikor ismerkedett meg Gáspár atyával, és mit köszönhet neki? Itt a budai ferenceseknél beszélgetünk, és eljöttünk egy terem ajtaja előtt, és ott mondta Ágnes, hogy itt voltak a hittanórák.
Igen, ezek a bibliaórák itt voltak az emeleti teremben, amely tulajdonképpen a rendház viszonylag széles folyosójának a leválasztásából alakult ki. Mögötte volt még egy kis kápolna, ahová mi lányok nem mehettünk be, mert az már a klauzúrához tartozott, a fiúk persze nagy irigykedésünkre, de bemehettek abba a kápolnába is. Hogy Gáspár atyát én hogy ismertem meg? Én 1972-ben végeztem a Patrona Hungáriai Gimnáziumban, és utána hát néztem körül, hogy hol van valami felnőtt hittanféleség, és mert itt laktunk nagyon közel, a családom itt lakott a Horváth utcában, hát kézenfekvő volt, hogy itt a ferences plébánián néztem körül, és akkor így választottam ezt a biblia csoportot, ahol hetente összejöttünk, fiatalok, gimnazisták és egyetemisták, egészen, hát még a 30-as éveikig jöttek a fiatalok, és hát ezt a bibliakört vezette a Gordos Gáspár atya.
Tudták-e, gondolom azért, akik közelebb álltak az egyházhoz, tudták, hogy ez egy ferences plébánia, mert hát a templomban a ferences habitust nem is tudom, hogy hordhatták-e akkor az atyák.
Ezt nagyon tudtuk, hogy ferences plébánia, mert itt azért a ferencesek hordhatták a habitust, mert ők azon kevés rendek közé tartoztak, amelyeket az állam nem oszlatott föl, ez macska körömbe, mert ez egyházjogi kifejezés, tehát nem vonta meg a működést tőlük, és ők hordhatták a ferences rendi öltözéket, általában mondjuk inkább csak templomban belül, vagy házon belül, de mi nagyon tudtuk, hogy ez egy ferences hely, és örültünk is neki, hogy hát közelebb voltunk a szerzetesekhez.
Milyen volt Gáspár atya, milyenek voltak ezek a bibliaórák?
Hát, ha valaki a nagyon érdekfeszítő és vicces, és nem tudom milyen órákra számított, akkor azért az csalódott, mert Gáspár atyának nagyon mély tudása volt a Bibliáról, és nagyon is szerette, és meg is tudta velünk szerettetni, de elég ilyen tényszerűen közölte a részeket, illetve ami fantasztikus volt.
Nem egy hatásvadász személyiség volt?
Nem, egyáltalán nem. Viszont az volt nagyon impozáns, ahogy ő tudta a különböző bibliai részek kapcsolatát, és így mondta a különböző, tehát volt egy szentírási rész, amit rendszerint a vasárnapi olvasmányokat vettük minden héten.
Vasárnapi szentmisére kvázi egy előkészület volt ez?
Hát igen, de hát ez általában szombat este volt, tehát ez egy körülbelül egybe is esett, tehát ő nagyon, tehát voltak azok a szentírási részek, és akkor mondta, hogy ez összefügg ezzel, és akkor ott versenyeztünk, hogy kitalálja meg legkorábban az ő saját bibliájában azt a részt, és akkor azt felolvashatta, és akkor ő magyarázta az összefüggéseket, és ez hát nagyon, nagyon izgalmas és érdekes volt, de mondom, tényleg nem egy ilyen show jellegű dolog volt, hanem inkább egy kicsit intellektuális, de azon kívül valahogy nagyon mélyen a szívünkre ható, mert ahogy ő magyarázta nekünk a Szentírás, meg alkalmazta a mindennapi életre, az nagyon is kézzelfoghatóvá tette, és tényleg abban segített, hogy ez ne csak egy, ne maradjon egy intellektuális tudás, hanem ezt próbáljuk megélni.
A legendás, most már legendásnak mondható, városszerte ismert vasárnap esti 7:30-as szentmisék is, úgy hallottam, Gáspár atyával kezdődtek.
Igen, de ez még korábban kezdődött, ez a hittan, ez a biblia, nyilván már volt, mielőtt én csatlakoztam volna, de eleinte csak itt fönt volt, és utána kitaláltuk azt, hogy itt a hittanórával együtt lesz fönt egy szentmise a hittanteremben, és évekig ez így is ment, és ez nagyon jó volt, de aztán...
Hát mennyien 30-nál többen nem fértek be?
Nem fértünk be olyan nagyon sokan, de arra hivatkozva, hogy hát ez nem szabályos, meg a templomban kell misézni, és nem itt fent, szóval nem tudom a hátteret, de hogy erre hivatkozva aztán ez a hittanóra lekerült a nagy templomba, és volt egy idő, amikor vasárnap a fél egyes mise volt, és az volt akkor az ifjúsági misénk, a miénk, és aztán került át az esti szentmisére, de már amikor fönt volt a szentmise itt a hittanteremben, akkor kezdődtek ezek, úgyhogy fiúk tudtak gitározni is, tehát egy kicsit a szentmise nem csak egy csendes vasárnapi vagy előesti szentmise volt, hanem akkor is már énekeltünk, és akkor így a zenéstől ment le a szentmise, és akkor aztán ez volt olyan, ami nagyon sokakat vonzott, és még többen jöttek el rá.
Tehát ez a 70-es évek első fele, jól értem?
Hát 72 után vannak az én emlékeim, igen.
Azt mondta egyrészt Székely János püspök és Kránic Mihály is, teológia professzor, hogy egy nyáron keresztül olvasta mindegyik a Szentírást, gyakorlatilag Gáspár atya szeretette úgy meg velük, hogy fontosabb volt a balatoni fürdésnél is a Szentírás olvasás, és zéig átolvasták, tehát ilyen hatással volt sokakra, vagy többekre, akik máig is ebből élnek, illetve ennek a gyümölcseit osztják meg másokkal.
Én nem szálltam bele ebbe a versenybe, ha úgy tetszik, de valamikor később én is végigolvastam a Szentírást, máig megvan az a Szentírásom, amit hát elég jól alá is húzogattam azokat a fontos, akkor nagyon fontos részeket, pedig én nem szeretek könyveket aláhúzogatni, de ezt aláhúzogattam. Ez az a Szent István Társulat által kiadott Biblia, amelyik a 70-es évek elején jött ki, akkor azt én is olyan nagyon nagy becsbe tartottam, hogy otthon úgy föltettem a polcra az ágyam fölé, hogy hát ugye az ember oltári szentséget nem tart otthon, de hogy a Biblia is valahol a Krisztust hozta nekem be a házba, a szobámba, és én is olyan nagyon nagy becsbe tartottam. Tehát örültem neki, hogy van, és ez lehetőség, mert előtte nem nagyon tudtunk hozzájutni teljes Bibliához.
Hát igen, mert háború előtt adták ki a teljes Ó és Új Szövetséget, azt hiszem 5 kötetbe, ez még a Kádi-féle fordítás volt, és volt ez a Új Szövetség, a Békés Gellért féle Rómában megjelent, és akkor tényleg a 70-es évek első felében, ezekben az években jelent meg a Szent István Társulatnak a Bibliája.
Igen, mert előtte, ami volt, az a Károli féle Biblia, amihez hozzá lehetett jutni, de hát a protestáns fordításban egyes bibliai könyvek nincsenek benne, tehát az nem volt egészen teljes.
Meg egy kicsit arhaizáló nyelvezetű volt, tehát...
Hát
megvan a szépsége, de...
Ez igaz, de amikor nincs más, akkor az ember mindennek örül, még a picit hiányos Bibliának is. Úgyhogy aztán ez volt a nagy öröm, amikor végre ez a teljes szentírás fordítás a kezünkbe kerülhetett.
És hát a magyarázatok, illetve lábjegyzetek is voltak, tehát a párhuzamokat könnyebb volt föllelni.
Igen, igen, tehát ezeket Gáspár atya szedte össze azokat a párhuzamokat, amelyekből ő magyarázta nekünk a Szentírást.
Mi az, ami még őt, az arcélét számunkra érzékelhetővé teszi? Voltak-e kirándulások, voltak-e oldottabb együttlétek, mert hivatásébresztő volt a közelsége?
Hát kirándulások voltak, de azok inkább úgy, hogy önélküle, tehát a fiatalok, mi elmentünk kirándulni, nagyon sokat kirándultunk meg, mentünk gitáros misékkel, látogattunk meg ismerős papokat, plébániákat, nem csak itt a környéken, hanem egészen Sopronig. Jutottunk persze úgy is, hogy a fiúk közül többen ilyen tájékozódási futóversenyben vettek részt, és akkor ezt összekapcsoltuk ilyen gitáros misékkel, és hát például Sopronba így tudtunk elmenni, mert akkor a határvidékre nem igen lehetett csak úgy utazgatni, és akkor ezzel a címszóval szóval, hogy a versenyre megyünk, és akkor ők megfutották a maguk versenyét, és utána pedig énekeltünk a templomban egy gitáros misét. A hívek akkor így hallhatták a mi gitáros misénket is, tehát ilyenfajta kirándulásaink voltak. Gáspár atya nem jött velünk, amennyire én tudom, azért, mert azért őt korábban azért zaklatta a hatóság, és nem akarta, hogy mi is esetleg bajba kerülhessünk. Egy alkalomra emlékszem, amikor eljött, ez pedig Kisoroszliba, a Szentendrei szigeten, ott épp az én családomnak van nyári házikója, és az akkori plébános atyával megbeszéltük, hogy megyünk ott is egyszer egy gitáros misét, majd éneklünk a Szent Misén, és akkor eljött a Gáspár atya is, valaki kocsival elhozta, de ő később érkezett, hamarabb elment, tehát akkor se volt végig velünk. Ezt nagyon sajnáltuk, de hát az akkori időkben hát ezt muszáj volt megérteni.
Gitáros misét, tényleg bitmisék voltak ezek? Vagy hogy hívták akkor, gitárosnak, vagy bitmisének?
Hát azt hiszem csak gitáros misének, és hát többen a fiúk közül játszották a gitáron, és volt egy pár nagyon jó hangú leány is köztünk, meg néha esetleg egy másik hangszer, azt hiszem valaki fuvolázni is tudott. Tehát úgy összejött, és tulajdonképpen mindenki próbált énekelni, akinek egy csöbb hangja is volt, és hát nagyon lelkesek voltunk, mert hát ezek a modern új énekeknek a szövege is úgy jobban a szívünkhöz szólt, aztán az is előfordult, hogy volt egy pár olyan ének, ami egy kicsit a köreinkben át is íródott a szövege, hogy még közelebb jöjjön hozzánk.
Kik voltak, akikről most is tudunk, és hálásan gondolhatnak vissza Gáspár atyára?
Hát elég sokan voltunk, és viszonylag sokáig, hát amíg Gáspár atya élt, addig jártunk a hitanyára, és még utána is, amikor a Benei György atya átvette azt a hittancsoportot. Tehát utána is megmaradt a csoport. Na most az említetteken kívül Gorove László volt, szintén ebben a csoportban, és
igen, hát a diákónus már több mint 25 éve, és az Országos Mentőszolgálatnak egyik vezetője.
Igen, és a felesége is, hát ő itt a csoporton belül házasodott, és több házasság is született így a csoporton belül. Aztán a Salamon Aurél és a felesége Ada, ők is ebbe a csoportba jártak, meg a testvére András. Aztán Nárai Éva, aki ma a Klarisszáknak a főnöknője, Jáki Imre, aki volt az egyik fő gitárosunk, és hát ő aztán sokszor hozta kirándulásokra a feleségét, meg a gyerekeit, és pont ez azt hiszem a soproni kirándulással kapcsolatos, vagy valahol arra felé jártunk, és akkor a legnagyobbik gyereke is a picurka volt, a 4-5 maximum 6 éveske, és ugye a mi atyánknak van egy ilyen része, ez a refrén, hogy szeret minket az Isten. Hát az a gitáros misének a mi atyánkja, és emlékszem, hogy mentünk végig a városon, én fogtam a kis Imrének a kezét, és ő végig kiabált a város, hogy szeret minket az Isten.
Egy kis misszionárius.
Igen, hát ez nagyon édes volt, de tényleg a gyerekek is úgy bevonódtak, ahol hát az ilyen kirándulásokban és együttlétekben. Aztán ki volt még? Hát most több névre nem emlékszem, de a Gáspár atya halála évfordulója körül azért évente szokott lenni itt egy szentmise, itt a Ferences templomban, és akkor nagyon sokan, akik hát nem túl messze laknak, és egészségileg elég jól vannak, azok el szoktak jönni, és itt találkozunk.
Ágnes a temetésen ott volt, vagy a gyászmisén?
Igen, azon itt tudtam lenni, mert akkor én már vidéken dolgoztam, de pont akkor Budapesten voltam valami továbbképzésen. Tehát egyébként is talán eljöttem volna, én azt gondolom csak, hogy így nem kellett nagyon komplikálni. Úgyhogy itt tudtam lenni a gyászmisén is, meg hát a
temetés vidéken volt, Nógrád.
Egyházas Gergin az ő szülőfalujában volt. Életemben először jártam akkor ott. Nos, a Gáspár atya úgy került be az én szerzetesi hivatásomba bele, hogy tehát én már kapcsolódtam a szociális testvérekhez, de akkor tájt volt az, hogy az az idős ferences, aki az én itt jártam gyónni, úgy kezdett már nagyon-nagyon öreg lenni, a Mór atya. Majsai Mór atya. És akkor egyszer valahogy épp a Gáspár atya gyóntatott, és akkor én bementem oda hozzá gyónni, és egy nagyon jó tapasztalatom volt, és hát akkor utána elkezdtem ő hozzájárni. Eleinte azért ő nem nagyon vette komolyan, amikor azért csak gyónásban elmondtam neki, hogy én Istennek akarom szentelni az életemet, mert ugye papok fiatal lányokat, mint...
Nem csak a bűneit sorolta fel, hanem a terveit is, meg a törekvéseit is.
Hát mert a papok ugye általában a fiatalokat próbálják a házasság felé igazgatni, igen, meg ugye rákérdeznek, hogy hatodik parancs körül mi a helyzet, és hát oké, mondtam, hogy hát én Istennek akarom szentelni az életemet, tehát nekem ilyen fiúügyeim nincsenek. Na hát ez azért ő nem vette olyan halálosan komolyan egy darabig, mert hát mondhat az ember sok mindent, amikor 18-19-20 éves, de amikor jött az első fogadalomtételnek az ideje, akkor...
Hányban?
1977-ben, én közben jártam az orvosi egyetemre, és hát akkor, mert a Gáspár atya volt a lelki atyám, annak idején a fogadalomtételeink úgy zajlottak, hogy gyóntatószékben. Mert hát minden nyilvánosság kizárásával...
Ez azért érdekes, hát az előjáró veszi ki a fogadalmat jó esetben.
Hát ez úgy volt, hogy az előjáró vagy a megbizonyító...
Aki hölgy és nem gyóntat.
Az volt, hogy, vagy az volt akkor a szokás, hogy az előjáró, vagy annak egy megbízottja is ott volt a templomban valahol, és ők tudták, hogy mi a fogadalmat letesszük a gyóntatószékben, és hát persze azért utána volt egy alkalom, hogy azért az előjáró jelenlétében is elimádkoztuk ezt a fogadalmi imát, hát azért úgy, hogy ők is azért hallják, de azért az, hogy az egy fogadalmat, hát az előjáró vesz át, de valahogy az egyház számára is fontos, és hogy az egyház képviselőinek így benne kell lenni, ez is ebben kifejeződött, hogy gyóntatószékben történt, és hát akkor ugye nyilván akkor a Gáspár atyának mondtam, hogy most ez a pünkösd előtti szombat, akkor én most jövök hozzá gyóni, és akkor ebben benne lesz a fogadalomtétel is. És hát az egy nagyon szép és ilyen megrendítő pillanat volt, amikor úgy mondta, hogy én most akkor az egyház nevében átveszem a fogadalmadat. Pedig hát ő csak annyit tudott a szociális testvérekről, azt gondolom, amit tőlem hallott, meg nem nagyon ismert senkit, vagy ha igen, akkor ezt neked nem mondta el. És hát akkor a fogadalomújítások is a Gáspár atyánál történtek, illetve hát 82-ben egy lelki gyakorlaton voltunk együtt testvérekkel, és akkor egy vidéki plébán, egy vidéki atyán, aki hát jó barátja volt a közösségnek, akkor akik ott voltunk, akkor ott tettünk fogadalmat. Volt egy-kettő, akinek az volt az első fogadalma, nekem újítás volt, és 83-ban megint valahol vidéken volt lelki gyakorlatunk, és egy ismerős atya jött oda, és hát akkor ott az örök fogadalma, ami közösségben történt, jött az előjáró, meg minden. Tehát a Gáspár atyának is elmondtam, hogy ez van. Tehát ő is tudott róla. Viszont az még nagyon szép, hogy amikor, tehát az első fogadalma, még azért ő nem vette olyan nagyon-nagyon komolyan, hogy nekem tényleg van szerzetes hivatásom, és el akarom magam kötelezni, de utána azért lehetett érezni, hogy egészen úgy másként állt hozzá, és hát volt olyan srácok itt a hittanon, akik azért úgy próbálták volna csapni nekem a szelet, én meg hát ugye nem mondhattam, hogy én szerzetes akarok lenni, de próbáltam őket elhessegetni, és utána azért a Gáspár atya is úgy jobban támogatott ebben, és valahogy ezek a közeledések azért akkor úgy lecsökkentek, hál' Istennek. Még azt szeretném elmondani a Gáspár atyáról, hogy ami nagyon számomra nagyon fontos volt, hogy ő nagyon szépen, nagyon mélyen tudott misézni. És nem csak így a vasárnapi misé, de hát ugye annak azért megvan ugye a struktúrája, meg az időbeosztása, de nagyon sokszor én láttam őt így mellékoltárnál is misézni, vagy a hétköznap esti miséken. Akkor még nagyon sok ferences atya volt, és nem mindenki jutott el a főoltárhoz, mert hát hétköznap délelőtt mellékoltárnál sok idős atya misézett, és így láttam a Gáspár atyát is, és elég gonosz módon egyszer néztem, hogy 35 perc a mellékoltárnál.
Hát nem 17 perc volt a hétköznapi csendes mise sem.
Tehát nem összecsapta, hogy esünk túl rajta, hanem pontosan akkor is látszott, hogy teljes valójával ott van az a szent misén, és tényleg mindenét adja, és nem csak ledarálja. Ugyanúgy lehetett látni, ezt mondjuk inkább a fiúk láthatták a sekrestjébe, hogy a mise előtt igyekezett összeszedni magát, és aztán tényleg látszott az elmélyülős, hogy ő nem csak úgy berohan a sekrestjébe, magára dobja a miseruhát, és megy ki, hanem úgy, ahogy ő fölkészült, meg a szent mise után is még egy pár percig azért nagyon úgy elvult mélyülve a Jóistennel, és csak aztán kezdett úgy velünk barátságosan beszélgetni. Tehát ez számomra nagyon fontos és nagy élmény volt, mert hát azért sajnos ez nem egy mindennapos jelenség, hogy a papok így miséznek, és ez szerintem fontos, hogy ezt azért többen láthatták, és gondolom azért a papi hivatások a közösségünkből, talán ez is megérinthette őket.
Agyontató.
Általában, amikor gyónásról beszélünk, azt hiszem a legtöbb ember egy kicsikét úgy megborzad, vagy megborzong, mert azért soha nem vidám dolog a bűneinket elvinni, azzal együtt, hogy tudjuk, hogy szentség és gyógyulást hoz a mi beteg lelkünknek, de hogy nagyon függ attól is, hogy az ember ezt a szent gyónást hogy éli meg, hogy milyen a gyóntató pap. És Gáspár atyánával ez volt a tapasztalatom, hogy ő nagyon irgalmas szívű volt, és nagyon elfogadó, tehát gondolom, egy nagyon tapasztalt ember, aki már sok mindent hallott, tehát soha nem lehetett hallani, látni rajta olyan rejszot, hogy jaj, de borzasztó, ezt nem gondoltam volna rólad, mert ettől én mindig nagyon féltem, hogy mert volt ilyen tapasztalat, hogy valaki más mondta, ilyen szép, helyes kislány, mikor kisebb voltam, ilyet nem csinál. Na, evel belén fagyasztott mindent. A Gáspár atya ilyet nem mondott, hanem valahogy mindig tapasztalhattam benne az Isten irgalmasságát, a megtérésre hívást, azt, hogy jó, akkor most ebből tanultál, és akkor majd máskor ezt okosabban csinálod. Tehát ez nagyon nagy segítség volt számomra. Én akkoriban eléggé, hát ilyen skrupulózus voltam, tehát aki nagyon aggódtam, hogy jól gyontam-e, tényleg mindent jól elmondtam, stb. És ebből is tulajdonképpen Gáspár atya tudott kigyógyítani az ő, hát egy kicsit ott volt egy kis atyai szigor, amikor azt mondta, hogy most már ezt már elégszer megtárgyaltuk, most már ebből elég.
Nagyon fiatalon halt meg, 60 éves volt.
Igen.
84-ben.
Amennyire én így orvosi fejjel próbálom összerakni a dolgokat, végül is egy szívműtét után halt meg, mert valamilyen billentyű problémát akartak megoldani, és amennyire én próbálom összerakni, ez egy ilyen szívbelhártyagyulladásnak lehetett a következménye, és hát nem tudták időben ezt diagnosztizálni és kezelni, de hát a 80-as években ez még kicsit azért nem volt annyira fejlett a diagnosztikai, tehát a lehetőségek, és azt hiszem, hogy emiatt halt meg Gáspár atya ilyen fiatalon.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Pataki Ágnes volt a beszélgetőtársam, a Szociális Testvérek Nemzetközi Közösségének előjárója. Gordos Gáspár atyára emlékeztünk, aki 60 éves korában 1984-ben adta vissza lelkét a teremtőjének. Nagyon termékeny életet élt, számos hivatást segített kibontakozni, szerzetesi, papi hivatást. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.